Szeretettel köszöntök én is mindenkit ma este itt ezen az ökumenikus istentiszteleten. Amikor először megbeszéltük az időpontot Jánossal, kerestelek voltál, kell egy biztos pont, aki helyi. Tehát, hogy akkor úgy volt, hogy hétfő este érkezem majd, és hát Csetényben is mindig hétfő este én kezdek az ökumenikus és ige hirdetések sorozatában, pont a baptista gyülekezetben, úgyhogy így teljesen otthonosnak éreztem a helyzetet. De most kedv van, úgyhogy már annyira nem vagyok otthonos benne. De Jánossal sikerült úgy egyezkednem, hogy kicsi karnom belőle egy kicsi vezérfonalat a tekintetben, hogy miről is legyen szó. És én szeretem, hogyha tudom mihez kötni magam. Van egy kis mankó a kezemben, ugye kell a biztos kapaszkodó. És elmondta, hogy hát akár a gyülekezeti élet, mint olyan, hogy tudjuk megélni a bibliai gyülekezetnek a mintáját a mai környezetünkben. A 21. században, és mondtam, hogy kiinduló pontnak nagyon jó lesz. És valamivel hasonlóval foglalkoztunk mostanában mi is, illetve foglalkozunk, ez bennünket is foglalkoztat folyamatosan, így arra jutottam, hogy ma a Filippi beliekhez írt levélnek az első fejezetéből az első 11 verset hozom, és annak a hát általam felfedezett üzenetének a mentén szeretnék néhány dolgot elmondani. Bátorításként tulajdonképpen ahhoz, hogy hogyan is éljük meg, hogyan élhetjük meg az Úr Jézus követését, mint gyülekezet ebben a mai világban is. Tehát Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele, első fejezetének az első 11 versét olvasom. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Ez nem vagyok hozzászokva. Azt tapasztalom, hogy a közösségi médiának a erőteljes behatása azt látotta ki belőlünk, hogy a közösséget, mint olyat, a közösség formálását, gyakorlását nagyon erőteljesen tulajdonképpen a zászlóinkra tűztük. Tehát, hogy mert hogy a internetes dolgok szétválasztanak bennünket, nekünk pedig nagyon erőteljesen kell dolgozni azért, hogy a közösségünk egyben maradjon, hogy közösségeink épüljenek, és a közösségünket egybe tartsuk, és minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy közösség alakuljon ki. Miközben ez a cél, vagy ez a fajta szándék nemes és nyilván jó célt szolgál, azt tapasztalom olykor, hogy ennek az oltárán feláldozzuk talán pont a lényeget. És nekem ebből a néhány versből ez világlott ki igazán, hogy a közösségeinknek a megtartó ereje nem a közösségnek a szervezése lesz, hanem valami más, mégpedig az, hogy Isten formál bennünket az ő igéje által, az evangélium által, és az ige lesz az, ami összekapcsol bennünket, ami egyben tartja a gyülekezeteinket, a közösségeinket, és ami megerősít bennünket, és segít bennünket abban is, hogy mint gyülekezet, mint közösség növekedjünk. Mert hogy sokféle közösséget alakítanak, és sokféle közösséget próbálnak fenntartani, most idézőjelben mondom, különböző céllal, szándékkal, indítékkal, hagyományőrzéssel és mi egymás. De hogy nekünk, mint Krisztus népének, a legfontosabb mindig is az evangélium kell, hogy legyen, és az Isten munkája, amit elvégez bennünk. Amikor Pál apostol Krisztus után 50 körül megalapítja a Filippi gyülekezetet, hogy az Abcsel 16-11-40-ben olvasunk erről, akkor ez az első európai gyülekezet. Különböző társadalmi osztályok, különböző kultúrák egyvelege ez a gyülekezet. Tudjuk jól, bibliai ismerő emberek vannak, feltételezem, van benne bíborárus, van benne börtönőr, és ki tudja még ki mindenki. És az tűnik föl számunkra, hogy ez a gyülekezet, amelyet Pál apostolnak nem sok ideje volt megalkotni, megalakítani, létrehívni, nyilván nem ő hozta létre, hanem Isten az ő lelke által. Tehát nem sok időt töltött a gyülekezetnek a táplálásával, plántálásával, mert tulajdonképpen őket kitiltották Filippiből, kitessékelték őket. Ugyanakkor mégis ez a gyülekezet folyamatosan növekedett, fejlődött, és a kérdés az, hogy miért? Miért? Hogyan? Hiszen nincs ott az apostol, nincs ott Pál, nincs ott az, aki létrehívta ezt a közösséget, ez a közösség mégis növekszik. Amikor a levelet írja Pál apostol a Filippi gyülekezetnek, 6 év telik el, mutatnám, nem tudom, tehát hogy 6 év telik el az első megtéréstől, és a gyülekezet alapítástól, és azt olvassuk, hogy ez a gyülekezet 6 év múlva akkora, hogy vannak püspökei, és vannak diakónusai. El tudjuk képzelni? Tehát, hogy ennek a Filippi gyülekezetnek 6 év alatt lettek püspökei, és lettek diakónusai. Hogyan? Mi a kulcs? Mi itt a kulcs? El van rejtve a szövegben számunkra, hiszen azt írja Pál, hogy ez a gyülekezet aktív támogatója az ő missziójának, az evangélium hirdetésének, imádságban és anyagiakban egyaránt. A gyülekezettől ő nem csak imádságos támogatást kapott úgy, hogy közben más gyülekezeteket járt, hanem amikor már börtönbe kerül, Krisztus után 60-62 körül, akkor ebben a gyülekezetben gyűjtenek Pál apostolnak, és az ő mindennapi létszükségletéhez támogatást küldenek neki a börtönben, a börtönbe. Ezért aztán annyira személyes hangvételű ez a levél, a legszemélyesebb hangvételű levélnek mondják a Filippi levelet, és jól lehet a börtönből íródik, mégis a legörömtelibb levélként tartjuk ezt számon. Pontosan azért, mert hogy Pál apostol egy olyan gyülekezettel van kapcsolatban, amely őt nyilván gyermeke volt, mert hogy az ő szolgálata révén jött létre, de őt mégis hordozta imádságban és támogatta anyagiakban, de ami még fontosabb, az evangélium hirdetésében mellé állt. És amikor arról beszélünk, hogy egy közösség épül és növekszik, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a közösség és a gyülekezet akkor épül és növekszik, hogyha annak a tagjai növekednek. Hogyha annak a tagjai maguk válnak folyamatosabban, érettebbekké Jézus követésében. És ez csak így működhet. Tehát egy közösség akkor válik igazán éretté, ha annak a tagjai, a gyülekezeti tagjai maguk válnak érettebbé a hetek, hónapok, évek alatt. Azaz, Isten maga formálja őket egyénileg, mert ahogyan egyénileg formálódunk, úgy formálódik a gyülekezet. A gyülekezet leképez minket, gyülekezeti tagokat. Ugye? Nem? Jól mondom. Azaz, megérkezünk a következő állomásunkhoz, amikor arról gondolkodunk, elmérkedünk, és azért imádkozunk, hogy Uram, add, hogy növekedjen a gyülekezetünk, hogy bátorodjon akár az evangélium hirdetésében, vagy a szolgálatban, vagy a misszióban, vagy eleve a közösségünk épüljön, akkor odaérkezünk, hogy a személyes szinten kell kérnünk azt Istentől, hogy Urunk, formálj bennünket. Formálj engem. Tehát, hogy itt vagyok én, vegyél a kezedbe, és formáld az én szívemet, lelkemet, habitusomat, gondolataimat, vágyaimat, érzéseimet. Vezess engem, hogy aztán úgy élhessek, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. És Isten ezt teszi velünk. Az ő igényen keresztül formál bennünket. Nézem az órát, jó, hogy itt van, mert akkor nem fogok túl sokat beszélni. Éjfélig biztosan nem. És az Isten formálása az sokféleképpen történik. Különböző impulzusokon keresztül, a gyülekezeti közösségen keresztül is nyilván, a személyes csendességünkön keresztül, Isten az ő szent lelke által megtalálja azokat a csatornákat és azokat az eszközöket, ahogyan bennünket formálni tud. És nyilván nem úgy fog neki látni a mi életünk és a mi lényünk formálásának, ahogyan Michelangelo tette azt az ő híres szobrával. Michelangelo-t ugye az egyik legnagyobb szobrász művésznek tartják, festőnek és szobrász művésznek a reneszánsz korából. A szobrászatáról ő azt mondta, hogy ő soha nem hozott létre nagy műveket, csupán felfedezte őket, leleplezte őket. Híres Dávid szobrával kapcsolatban például azt nyilatkozta, hogy Isten helyezte el a műalkotást a kőben, az ő dolga pedig az volt, hogy előhozza belőle, amit Isten megalkotott. Szoktuk mi is ezt mondani, hogy Isten eleve belénk helyezte, belénk ültette mindazt, amit ki akar formálni belőlünk, és hát mint egy szobrász, vagy mint egy fazekas, ugye ismerjük ezt a képet is a Szentírásból, addig formál bennünket, míg elő nem jön belőlünk az, ami eleve már bennünk van, amit belénk ültet az ő lelke által. Igen, ám csak, hogy ezt hogyan csinálja, az nem mindegy, mert hogy állítólag Michelangelo többször, miközben próbálta meglátni, mi vár felfedésre egy-egy költőnben, ott állt a befejezetlen mű előtt, már itt kifejezetten a Dávid szobor előtt, és bosszúsan kiabálta, hogy gyere elő! Gyere elő! Milyen jó, hogy Isten nem így formál bennünket, nem? Hogy nem ordít ránk, hogy na, gyere elő! Ugyanakkor Isten gyermekeiként igenis szeretné előhívni belőlünk a tiszta és szent életet. És amíg sokan saját erőmből próbáljuk ezt elérni, tehát hogy kitűzünk magunknak akár célokat ebben, vagy gyötörjük magunkat azon, hogy miért nem tudok jobb lenni, vagy én jobb szeretnék lenni, sokszor azt éljük át, és azt kell megérnünk, hogy Isten az ő sajátos módján, az ő kegyelmes szeretetével türelmesen, tehát hogy nagyon türelmesen, apró dolgokon keresztül formál és vezet minket, hogy levésse rólunk azokat a részeket, amik nem illenek hozzá, és hogyha mi hagyjuk, hogy ő ezt elvégezze bennünk, és lenyesegesse rólunk mindazt, ami nem terem gyümölcsöt, ugye ez a mai igénk a János evangéliumából, akkor egyszer csak kibontakozik belőlünk az a dicsőséges teremtés, akivé Isten alkotott minket, és megláthatják mások is bennünk az Isten képmását, és az ő hasonlatosságát. Mert hogy azt mondja Pál apostol és a filippi gyülekezeti tagoknak, itt olvastuk az előbb, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus napjára. Vagyis a közösségünket és benne bennünket Isten formál, folyamatosan formál, és időre elkészül. Tehát, hogy időre elkészül az ő munkájával, ha más nem, akkor valóban Krisztus Jézus napjára. De van itt még néhány gondolat, amit szeretnék megosztani veletek. Ahogyan Pál apostol ír a filippieknek, és úgy ír róluk, hogy imádságban gondol rájuk, és nagyon hálás értük, és tele van a szíve örömmel, és hálaadással az egész gyülekezet iránt, közben ő tulajdonképpen el is mondja, fel is vázolja, talán megerősítve őket az ő formálódásunkban, hogy tulajdonképpen ez, az életükben ez úgy alakul, hogy esetükben is minden kezdődött a megtéréssel, tehát hogy felismerték Jézus Krisztust, mint megváltójukat, és utána, ami nagyon fontos mozzanat volt az életükben, az az, hogy közösséget vállaltak az evangéliummal, és annak a hirdetésével. Tehát, hogy nem csupán egy befogadói lettek az Isten igének és annak fogyasztói vagy élvezői csupán, hanem a közösség vállalás az evangéliummal Pál apostol számára mindig azt jelentette, hogy azt megosztották másokkal. Nem hallgatták el, nem tartották meg maguknak, hanem továbbadták, megosztották munkatársaikkal, barátaikkal, akikkel csak tudták, továbbadták mindenkinek az evangéliumot, és ez építette őket is. Tehát részt vettek maguk is az evangélium hirdetésében. Képzeljük csak el, hogy ha nem így tettek volna, akkor vajon növekedett volna ez a gyülekezet úgy, hat esztendő alatt, hogy püspökeik és diakónusaik vannak. Ha arra vártak volna, hogy majd Pál visszajön, és akkor majd újra tart nekünk egy evangelizációt, egy nagyszabásút, ami megmozgatja az egész várost, és akkor majd történik valami, az jó lesz. De nem vártak erre, hanem ők maguk egyrészt vállalták az evangéliumot, felvállalták és azt hirdették, másrészt pedig támogatták tovább Pált, aki elment más városokba és hirdette az evangéliumot. És azt mondja a tálapostól, ezt így összegezve itt ebben az igében, hogy tulajdonképpen Isten munkálkodott bennetek az első naptól fogva. Mert hogy az Isten munkája az, hogy mi tanítvánnyá legyünk, és aztán utána mi magunk tegyünk tanítvánnyá másokat. Nem erről szól a nagy missziói parancs, amikor Jézus kiküldi tanítványokat, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Szóval most jön egy kis elmélyülős rész, amikor mindenkinek, kinek magába kell nézni, és én felteszek néhány kérdést, amit ti is feltehettek saját magatoknak, és aztán lehet válaszolni rá. Nem hangosan, azt nem kérem, de úgy magunkban. Te vajon látod-e, hogy a megtérésedtől meddig jutottál azon az úton, amelyen Jézus elindított téged? Hol tartasz most? Rá szoktam csodálkozni arra, amikor a néhány év után, miután az ifiseink átadják az életüket Istennek, és tanítjuk őket, és aztán bevetjük őket a szolgálatba, és megbízzuk őket az evangélium hirdetésével a társaik felé, és amikor ott kint állnak, és beszélnek Jézusról, és az evangélium és az igéről, vagy bizonságot tesznek, akkor így álmulok, csodálkozom rajtuk, és tátott szája a figyelmüket, te mikor nőttél ennyit? Mármint, hogy nem így, hanem ott belül, lelkileg, a kapcsolatában Istennel. Mert hogy Isten őket is, meg mindannyiunkat folyamatosan formálta, formál az ő lelke által, és az ő igéje által. Mert hogy őt sokkal jobban érdekli a mi jellemünk, mint a mi jólétünk. Mi általában erre szoktunk fókuszálni, a jólétünkre, hogy meglegyen mindenünk, de Isten sokkal jobban érdekli a jellemünk, mint a jólétünk. És olyan ez irányba szoktunk-e könyörögni és imádkozni, és keresni Istent? Mert ha igen, akkor az örömhír így szól, hogy Isten ezt a munkáját bennünk be fogja fejezni, teljességre fogja vinni, akkorra, amikorra kell. Jó, hogy ott az óra, mert nagyon belemelegettem, és most már vissza kell fognom magam. És az örömhír ebben az, hogy végül műalkotás leszel te magad is. Tehát, hogy műalkotás leszel, az Istennek a műalkotása, amit nyilván nem vitrínbe készít, hanem az ő képmását kiformálja benned az ő nagy nevének dicsőségére és az ő országának az építésére. Pál a Filippi 1.9.11-ben ezt így fogalmazza meg, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ugye? És akkor a formálódásunk során olyan dolgok történnek meg velünk, mint hogy megtanulunk szeretni. Nem egyszerű. Megismered és megérted Isten akaratát. Az sem könnyű. De helyesen fogsz cselekedni, miután felismered azt. Egyre inkább olyan leszel, mint Krisztus. És ráadásul igazságban fogsz élni. És mindez együtt az Isten dicsőségét fogja szolgálni. És mindenben, mindenért te magad is magasztalni fogod Istent, meg mások is magasztalni fogják Istent, érted? És akkor nem csak érted, hanem a gyülekezetedért is, akivel együtt formálódsz és növekedsz. Ugye? Tehát Jézus Krisztus napjára, vagy ha más nem, akkor a életed végére mindezt megéled, mert Isten így fog maga elé állítani téged majd egykor, mint az ő műalkotását, akiből előhozta, előhívta, akiből megformálta azt, akinek, illetve akivé eleve alkotott, teremtett, szánt téged az anyamében. 139. Zsoltárt olvassuk el hozzá, és akkor tudjuk, mire gondolok. Kérdés, hogy mennyire vagy kíváncsi a benned rejtőző műalkotásra? Segíts Istennek, hogy előhívhassa ezt belőled. És akkor néhány gondolattal zárnám, mert még imádkozni is fogunk, meg énekelni, és még egy történet is fel fogok olvasni, ami meg a gyülekezetről fog szólni majd, és nem fogok hozzá kommentát fűzni. A csoda, amit megélünk Istennel az életünk során, ahogyan formálódunk egyénileg és közösségileg, az az, hogy Isten végtelenül türelmes velünk, sokkal türelmesebb, mint mi saját magunkkal, nem ordít velünk, és az ő szelíd természetével jó lehet, ott van a véső a kezében, de csak akkor használja, amikor igazán szükséges. És leginkább ezzel a mindent átható szeretettel formál minket, és tulajdonképpen ez az, ami nekünk magunknak is segít abban, hogy ez a formáló erő minél hatékonyabban működjön az életünkben. Én hiszem azt, hogy Isten gyönyörködik minden gyermekében, mint ahogy Pál apostol gyönyörködött például a Filippiekben, ahogyan növekedtek, és imádkozott értük, és tudjuk jó, hogy az Úr Jézus is imádkozik értünk, közben járó értünk az Atyánál, Zsidókhoz írt levelet kell elolvasnunk hozzá, hogy megerősítse minket benne. És Isten azon dolgozik az ő lelkével ma is, hogy a mi lelkünket betöltse az ő szeretetével, az ő igazságával, az ő ismeretével, a megértéssel, hogy mi magunk is nem csak másokban, hanem magunkban is meglássuk az Isten csodálatos munkáját, amellyel formál minket, és érettebbé teszi az életünket, a gyülekezetünket. Én meg vagyok róla győződve, hogy ami leginkább épít ma is minden közösséget, az evangéliumnak a szolgálata. Az, hogy ahogyan a Filippiek tették, az evangélium szolgálatára oda szentelték magukat, és ez hozott újabb megtéréseket, újabb gyülekezeti tagokat, tette, kipróbáltakká őket, mert hogy próbákat is éltek azért meg, a levelet, ahogyan tovább olvasjuk, ez kiderül. És építette az egész gyülekezetet, de nem csak őket, hanem rajtuk keresztül Isten építette az országát máshol is. Sajnos a mi egyházunk sokszor megfeledkezik erről. Ráállunk egy olyan vágányra, ahol a közösségi életünk öncélúvá válik, tehát hogy elkezd arról szólni, hogy hát azért vagyunk, hogy a közösségünk legyen. Tehát azért vagyunk, hogy a gyülekezetünk legyen és éljen. És arra fókuszálunk, hogy a gyülekezetünk el ne fogjon. Arra fókuszálunk, hogy a gyülekezetben mindenki megtalálja a helyét, jól érezzük magunkat, és akkor minden jó lesz, minden rendben lesz. Van egy történetem, ami segít egy kicsit gondolkodnunk ezen, és azt abban bízom, hogy elgondolkodtak mindannyiunkat a tekintetben, hogy mit is vár tőlünk, vagy gyülekezeti közösségünktől leginkább Isten. Ennek a történetnek az a címe, hogy az életmentő állomás. Interneten is olvasható, én ebből a könyvből olvasom föl most. Egy veszélyes partvidéken, ahol gyakran történt hajótörés, valamikor állt egy kezdetleges életmentő állomás. Ki ismeri a történetet? Jaj, de jó, majd több mint nekik megkérdeztem. Ja, bocsánat, a feleségem ismeri, de... Igen, azt tudom. Az épület csak egy kunyhó volt, és egyetlen csónak tartozott hozzá, de a maroknyi elkötelezett személyzet állandóan szemmel tartotta a tengert. Magukat nem kímélve, éjjel és nappal kint voltak, fáradhatatlanul kutatva az elveszettek után. Néhányan azok közül, akik ilyen módon megmenekültek, és még mások is a környékről, tenni akartak valamit az állomásért, és odaszánták idejüket, pénzüket vagy energiájukat, hogy segítsenek a munkában. Új hajókat vásároltak, és újabb csapatokat képeztek ki. A kis életmentő állomás növekedett. Az állomás új tagjai közül néhányan elégedetlenek voltak a kezdetleges épülettel és szegényes berendezésével. Úgy érezték, hogy kényelmesebb helyet kellene biztosítani a tengerből kimentettek elsődleges menhelyén. Az összecsukható ágyakat lecserélték normál ágyakra, s a kibővített épületet jobb bútorokkal rendezték be. Az életmentő állomás ettől fogva kedvelt gyülekező helyé lett tagjainak. Szépen kifestették és előkelően rendezték be, hiszen már klubszerűen működött. Egyre kevesebb tag vágyott arra, hogy részt vegyen életmentő misszióban a tengeren, így mentő csapatokat fogadtak fel erre a munkára. Az életmentő motívum továbbra is hozzátartozott a klub dekorációjához, és emlékgyanánt volt egy mentő csónak is abban a teremben, ahol a klubtag avatásokat tartották. Ebben az időben történt, hogy egy nagy hajó zátonyra futott, és a fizetett legénység csónak számra hordta be a fázó, vizes, félholt embereket. A hajó töröttek piszkosak és betegek voltak, részben külföldiek. A szép új klubban nagy káosz volt. A tulajdonosi bizottság gyorsan felállítatott egy kinti zuhanyzót, ahol a hajó törötteket lemoshatták, mielőtt bevitték az épületbe. A következő gyűlésen nézeteltérés támadt a klubtagok között. A tagok többsége amellett volt, hogy szüntessék meg a klub életmentő tevékenységét, mivel kellemetlenségekkel jár, és csak akadályozza a klub normál társadalmi életét. Néhány tag ragaszkodott ahhoz, hogy az életmentés az elsődleges céljuk, és rámutattak, hogy még mindig életmentő állomásnak nevezik azt a helyet. A kis csoport tagjait leszavazták, és azt tanácsolták nekik, hogy ha életeket akarnak menteni, lenn a parton felállíthatják a saját mentőállomásukat. Ők meg is tették. Ahogy teltek az évek, az új állomás ugyanazokon a változásokon ment keresztül, mint a régi. Idővel klubbá alakult, és újabb életmentő állomás jött létre. A történelem tovább ismételte önmagát, és aki ma meglátogatja azt a partszakaszt, egész sor exkluzív klubot talál a part mentén. A hajótörés gyakori azon a partvidéken, de a legtöbb utas vízbe fullad. Akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Köszönöm szépen. Drága mester, te kiválasztottál, mielőtt megszülettem volna. És mikor már értettem szavad, akkor elhívtál, hogy kövesselek téged. Rátapintottál életem fájó pontjaira azért, hogy meggyógyíts. és magad mellé vettél, hogy megoszd velem a te életedet. És aztán küldesz, hogy hirdesselek másoknak. Vigyem a jó hírt, az evangéliumot, hogy te vagy a Messiás. Te vagy a szabadító, a gyógyító, az örök Isten, élő fia, aki nem csak megváltottál, meghaltál, értünk, és feltámadtál, és feltámasztasz mindenkit, hanem újra eljössz. És elhozod a te országodat, amelyben helyet készítettél nekem is. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy ezt az örömhírt másoknak továbbadjam, elmondjam, megosszam. Akkor is, hogyha én közel sem vagyok olyan szent, tiszta és igaz, mint amilyen te vagy. De nem is magamra kell mutatnom, Uram, hanem rád. És köszönöm, hogy akik meglátnak és megismernek téged, azok kegyelmed által újjászületnek, testvéreimé lesznek és örökké élnek. Légy áldott ezért a véget nem érő folyamatos munkáért itt közöttünk. Ámen.